Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Kovács Lászlót, a Magyar Vendéglátókipar Testületének elnökét. Jó napot kívánok!
Jó napot, én is üdvözlöm a hallgatókat.
Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Egy 100 milliárd forintos akciótervvel segíti a hírek szerint a nemzetgazdasági tárca a vendéglátó szektort. 5 plusz 1 elemből áll ez a program. Beszélünk akkor ennek a részleteiről, de mielőtt a részletekről beszélünk, talán érdemes egy rövid helyzetképet felvázolni. Nehézségekkel, gondokkal küzd ez az ágazat. Azt gondolhatnánk, hogy a vendéglátó szektort nagyon érzékenyen és különösen negatívan érintette a pandémia időszaka, de aztán utána valahogy azért sikerült talprálni, de akkor ezek szerint azért mégiscsak vannak gondok, hogy a kormány is szükségét látta annak, hogy készüljön egy ilyen akcióterv és egy ilyen csomag?
Én úgy gondolom, hogy a kormány nagyon jól érzi azt, hogy szüksége van a vendéglátásnak. Egyébként a turizmus vendéglátás a magyar gazdaság egyik zászlós hajója, amelyre nagyon büszkén tekinthetünk, és talán
azt És hát mondom, éppen most jöttek ki adatok, hogy a turizmus az rekordszámokat produkál, és nyilván, hogy a turizmushoz azért szorosan kapcsolódik a vendéglátás.
Hát a része, vagy a legfontosabb része, és a legnagyobb létszámot alkalmazó része a turizmusnak a vendéglátás, mint egy 150 ezer ember van a vendéglátásban dolgozók között, és nagyjából kb. 180 ezer az egész turizmusban. Tehát az aránya a vendéglátásban dolgozóknak nagyon markáns, tehát túlnyomó részt a vendéglátásban dolgoznak a turizmus dolgozói. Tehát óriási a felelősség abban is, hogy az ő munkahelyeik megmaradjanak, az ő alkalmazásuk az biztonságban legyen, és az ellátási kötelezettsége a vendéglátásnak is nagy felelősséget ró a vendéglátásra, hiszen sok területen, ha esetleg egy utolsó bolt bezárna, akkor nem nagyon venné át más a helyét. Tehát fontos az, hogy megmaradjanak. Erre voltak egyéb javaslatok már, például a kiskocsmák megsegítésével kapcsolatban.
Igen, ami egy évvel ezelőtt indult. Igen. Ugye egy vissza nem térítendő támogatás. Akkor nézzük akkor ennek a csomagnak, ennek a most induló csomagnak az egyes pontjait és rész elemeit. Én úgy tudom, hogy azért voltak egyébként a nemzetgazdasági tárcával tárgyalások és egyeztetések előtte is, és ön is talán beszélt arról, hogy inkább a működéssegítő intézkedésekben gondolkodtak, és nem annyira konkrét támogatásokban. Nagyjából ezt tükrözi azért a mostantól érvényes csomag?
Az teljesen rendben van, hogy az ágazatunk vannak olyan támogatások, amelyek kiemelt, főleg szálláshelyi szolgáltatással kapcsolatban, amely kiemelt szerepet játszanak, hiszen Magyarországon nagyon nagy szükség van szálláshely fejlesztésre Budapesten is, annak ellenére, hogy mindenki azt látja, hogy folyamatosan épülnek a hotelek, de több mint 10 000 szálláshelyre lenne még szükség. Azonban az én területemről, a vendéglátásról annyit tudnék elmondani, hogy valóban a legnagyobb munkaerőigényű, a legnehezebb jó szakembereket találni. Tehát itt csak előrelátóan és csak folyamatos figyelem mellett lehet minőséget is fenntartani, és az embereknek biztonságot nyújtani, mind az ellátás, mind a munkahelyek tekintetében. Most az, hogy a pandémia Magyarországon milyen hatással volt a vendéglátásra, ezt mindenki tudja, és nem is akarom túlságosan részletezni, de kivéreztette a szakmánkat. Az azt jelenti, hogy 8 hónapon keresztül nem dolgozhattunk. Az üzletek tulajdonosai bevitték azokat a tartalékaikat is, amiket egyébként nem feltétlen az üzlet működése során, hanem lehet, hogy erős túlzással mondjuk a családi ékszereket is feláldozták az életben maradás miatt. A pandémia után azonban az újrakezdés az nem volt olyan könnyű, mint ahogy ezt sokan remélték. Nem tudtuk, hogy mikor lehet újrakezdeni, és akkor, amikor újrakezdődött is, nagyon sokan félelemből még nem automatikusan mentek étterembe szórakozni vagy pihenni, mert féltek a társas együttléttől és a kór további hatásától. Tehát viszonylag nehezen indult el a pandémia után.
És ez látható volt a számokban is?
Igen, természetesen úgy szépen fokozatosan emelkedett 22-ben, és aztán 23-ban volt egy rendkívül kimagasló év, amikor az emberek már úgy érezték, hogy minden szempontból túl vannak a pandémia hatásán, Tehát van olyan biztonsággal elérhető gyógyszer, vagy megoldása pandémiás betegségekre, illetve megbetegedésre, illetve konkrétan akkor már a pandémia következménye, mert talán a vírus is belefáradta, hogy ezt szokták mondani, és már nem volt olyan drasztikus hatása. Tehát az emberek mertek menni étterembe, és szórakozó helyekre, mertek találkozni ott egymással, és az előző években tartalékolt pénzüket, mind magánszemélyek, mind cégek, bátrabban költhették el, és költötték is el. Hál' Istennek, tehát a 23 az egy rendkívül kiemelkedő időszak volt.
És utána megtorpant ez a folyamat?
Hát a tavasz az mindig megtorpanással jár a turizmusban is, és a vendéglátásban is, azonban 22 vége felé már egy kicsit érezni lehetett az, hogy kifulladóban van az a sok tartalék, amit a cégek nem költöttek el, az már azért apadt, és már nem volt olyan bátor a költés. Aztán 24-ben ez érezhetően egy kicsit a nemzet, tehát a 22-es pandémia utáni 22-es háború az egy nagyon komoly tanulsággal járt, és amikor 22 őszén a gázárrobbanás következtében teljesen lesokkolódott az egész ország. Ez a vendéglátósok számára sok esetben azt jelentette, hogy elgondolkodjon azon, hogy nyitva maradhat-e olyan fűtésszámlák mellett.
Így van. Megugrása miatt.
És az a káosz, ami kialakult ennek következtében, hogy most valójában kitől kell venni a gázt, hogyan és miként lehet ott spórolni, ki az, aki ebben visszaél, mint kereskedő, és hogy mire kell vigyázni, mert ha egy évre kötünk szerződést, és örökre eladósíthatunk. Volt, aki ez miatt döntötte be a cégét, mert egy rossz szerződést kötött, és nem tudott belőle másképp kiszállni, és akkor ahhoz, hogy egy új szerződést előnyösebbet tudjon kötni, egy új céggel kellett ezt elkezdeni. De a lényeg az, hogy az energiaárrobbanás az rögtön magával hozta az alapanyag áremelkedést. Hiszen mindenki azt mondta, hogy fűteni kell a zöldségekre.
Igen, hát az élelmiszerek tekintetében azért volt egy...
Igen, és abban a pillanatban jelentkezett a munkaerő bérigénye is, mert hogy drágább az élet, az energiaköltség és a megélhetés.
És akkor nyilván ezek így összeadódtak, és ez igencsak nehéz helyzetbe hozta a vendéglátószektor.
És a vendéglátást nagyon sokan hagyták el a pandémia következtében, akik még nem tértek vissza. Tehát nagyon sokan elmentek, komplett szakácsbrigádok dolgoztak egy-egy barkácsáruházban, árufeltöltőként a pandémia következtében, akik rájöttek arra, hogy egy biztonságosabb megélhetést, lehet, hogy csak csekélyebb jövedelmet, de minden esetre kevesebb izgalommal és feszültséggel járó megélhetést jelent máshol dolgozni, és nem is nagyon akartak visszajönni. Tehát mire újra föl tudtuk a munkaerő létszámunkat a megfelelő szintre hozni, ez körülbelül 24 és 25 eleje volt, 24 vége, 25 eleje.
De hogyha a számok felől nézzük konkrétan, akkor most kevesebb az étterem, vendéglátóipari egység, és kevesebben dolgoznak ebben a szektorban, mint mondjuk a hát mi lehetett így az utolsó
19.
Tehát
az utolsó,
kevesebb?
Így van, a pandémia előtti utolsó békeév, az egyébként a valahamiért eddig legmagasabb vendéglátós forgalmat jelentette. Ha ahhoz viszonyítunk, akkor 19-es forgalomhoz képest a mostani forgalmaink, azok körülbelül 1-2 százalékon belül nyaldossák ugyanazt volumenében, tehát kiszűrve az infláció hatását, azt a forgalmat teljesítjük. Viszont 52 ezer üzlet helyett csak 42 ezer egy néhány száz van. Azaz 9 ezer...
9-10 ezerrel kevesebb?
Így igaz, 9-10 ezerrel van kevesebb, mint 19-ben volt, és a vendéglátóiparban alkalmazottak számát tekintve körülbelül 15-20 ezerrel van kevesebb jelen pillanatban. Ez két dolgot jelent. Az egyik az, hogy hatékonyabban dolgozunk, mert 15-20 ezerrel kevesebben hozzuk ugyanazt a forgalmat, és az, hogy körülbelül 9000-rel kevesebb üzlet, vagy valamivel több, mint 9000-rel kevesebb üzlet van, hogy a megmaradtak jobban járnak. Ez azonban csak a statisztika. Ugyanis ennek a lokációját, az elosztását lenne érdemes megvizsgálni, de ehhez azért nagyon mély adatokra lenne szükség, amihez nekünk nincs hozzáférésünk, hogy hol vannak ezek a, honnan jönnek ezek a számok. Mi úgy látjuk, hogy a vidéki vendéglátás az főleg most 25-ben erősen szenvedett a félelem miatt, és nem azért, mert az embereknél nincs pénz. Tehát egyáltalán nem azt jelenti, hogy nem lenne mit elkölteniük, hiszen a megtakarítások talán soha nem látott mértéket értek el. És ezt
nem merik elkölteni, és mondjuk talán éppen étteremben nem merik elkölteni.
Ennek a bankszektor feltehetően nagyon örül, ugyanakkor állandóan félnek attól, hogy mi lesz velük később, és állandóan a média hatására, és ezt most nem személyes kritikaként mondom, de én azt gondolom, hogy a környezetükből áramló negatív információk megtakarításokra ösztönzik az embereket. Uh-huh. Ez nem jó nekünk sem, de a kereskedelmi dolgozók is hallom, hogy panaszkodnak, vagy a kereskedelmi résztvevők, mert hogy ott is erősen visszaesett. Ennek egyik oka persze legkézenfekvőbb oka az az infláció, de mert hogy azért a boltokba, ha valaki bemegy, akkor sokszor elálljuk, én is meglepődöm, hogy mennyibe kerül mondjuk egy liter juice, vagy egy liter olaj, mennyibe került régen is most. De én azt gondolom, hogy ez mind-mind még kiegészül abban a környezeti hatással, hogy szomszédunkban háború, Közel-Keleten háború, ilyen amolyan, tehát azok a rossz érzések, amiket az ember hall, hogy és politikában most nem menjünk bele, de biztos vagyok benne, hogy ezek az emberek jövőbe vetett örömét és bizalmát.
Igen, meg hát gondolom én laikusként talán, hogy a háztartásoknak az úgymond fogyasztási vagy fogyasztói kosarában az éttermi költés vagy az étterem látogatás az most azért hátrébb sorolódott, vagy nem az első.
Hát ez az helyeken első, spórolni lehet.
És egyébként érdekes módon, javítson ki, ha nem így van, de én azt tapasztaltam, hogy mondjuk más országokkal összevetve, akár a cseheknél a közelben, de akár Nyugat-Európában az olaszok vagy a franciák, hát gyakrabban keresnek fel éttermeket. Nálunk azért a berögződött szokás az az, hogy ez valami eseményhez kapcsolódik az étterem látogatása, valamilyen évfordulóhoz, egy házassági évforduló, a gyerek ballagása, a nagymama születésnapja, akkor menjünk el egy étterembe, és ezt ünnepeljük meg egy ebéddel, vagy egy vacsorával. De az, amit mondjuk lát az ember a szomszédos Szlovákiában, vagy a cseheknél, vagy az olaszoknál, a franciáknál, hogy mondjuk fogják magukat is egy este lemennek vacsorázni egy étterembe, rendszeresen, az nálunk kevésbé van.
Ez sajnos teljes mértékben igaz. Most, hogy ennek mi lehet az oka, ez megint nem a mi asztalunk, és ez egy szociológus kéne,
igen, valószínűleg,
aki az előzményeket is vizsgálni tudja. Én azt gondolom, hogy a kommunizmusnak, hogy tehát az előttünk,
hogy mögött, hogy ez Isten, valami polgári, mögött, egy ilyen polgári életvitel, hát vagy egy polgári mentalitás
nem volt egy
belejárója az, hogy elmegyek az étterembe is.
Nem volt egy jó példa az, hogy rendszeresen szórakozni és étterembe járjanak az emberek a nagy szocializmus alatt, és érdekes, hogy Szlovákiát is említette, vagy Csehországot, nyilván más lehetett ott az oka annak, hogy ott miért mennek szívesebben étterembe, és más lehet az oka annak, hogy itt miért nem. Nem csak a szocializmus kiváltotta érzés, hanem az a egyébként mondjuk nézzük meg a spanyolokat. A spanyoloknál ott teljesen természetes, hogy rendszeresen találkoznak, összejönnek, és ott hetente kétszer, háromszor is, négyszer is elmennek egy étterembe. És nem feltétlenül költenek sok pénzt.
Ez egy közösségi tér, vagy egy
de
ilyen
tulajdonképpen
találkozási pont.
Nagyon okos dolog, hogy nem otthon a lakásukon kell utána rendet csinálni, és ott készülődni, és stresszelni, meg hogy főzni. Ki mit fog, így van, meg utána takarítani.
Térjünk is át akkor a bevezetőben is említett kormányzati akciótervre és ennek az egyes részleteire. Itt, ahogy olvasom a pontokat, ugye 5 plusz 1 pontot vagy elemet tartalmaz ez a csomag, és rögtön itt az elején a reprezentációs költségekbeni változások vannak. Ennek értelmében adómentessé válik az éttermi fogyasztáshoz kapcsolódó reprezentáció a cég vagy a vállalkozás árbevételének 1%-áig, de legfeljebb 100 millió forintig. Ez idáig mi volt a helyzet, és mi változik most ennek révén? Mert ez gondolom első pontként ez egy nagyon fontos tétel lehet.
Igen, hát eddig az volt a helyzet, hogyha valaki bármilyen étellel, italal kapcsolatos számlát elszámolta a vállalkozásában, akkor azután úgynevezett reprezentációs adót, mint egy természetbeni juttatásként el kellett számolni, ki kellett fizetni, ez kb. 33%-a.
De nem is volt alacsony ez a kulcs.
Igen, ez tulajdonképpen a szociális hozzájárulás, illetve az SZIA, amely szuperbutosítva 28 plusz 1,18, a lényeg az, hogy 33% adóterhet jelentett még külön. Ez egy körülbelül 15 éve érvényben lévő dolog, mert előtte az adott cég forgalmának bizonyos százalékáig volt olyan, hogy 2%-áig adómentesen elszámolható volt ételital szolgáltatás ellenértéke, tehát nem kellett az áfán kívül egyéb adót fizetni utána. Ezt amikor bevezették, akkor ez jelentősen visszavetette a céges költések szándékát és arányát. Hiszen elgondolkodtak a cégek, hogy érdemes-e még plusz 33%-ot, gyakorlatilag, mintha fizetést adnának, akkor azt mondták, inkább odaadjuk az embereknek, vagy jó részük ezt mondta, tehát jelentősen csökkentek az ilyen költések. Az, hogy ebből az 5 plusz 1 csomagból, amelyet mi nagyon nagy örömmel fogadtunk, és sokáig azt hittük, hogy tényleg ez mindenki számára egy nagyon üdvözítő megoldás lesz, ebből az egyedül és a legfontosabb, valóban forgalmat növelő tényező, ez a repi adó eltörlése lenne. Az egyebek pedig nagyon komoly adminisztrációs tehertől szabadítanak meg minket, illetve adócsökkentés formájában jelentenek támogatást. De ami számunkra új bevétel lehetőségét nyitja meg, ez azoknak a pénzeknek az aktivizálása, amelyek cégeknél fekszenek, de eddig azért nem költötték el, mert még plusz adóval terhelte a rendszer. Én azt gondolom, hogy ennek az egész dolognak a lényege akkor teljesül neki, és akkor lenne igazán örvendetes a vendéglátós társadalomnak, ha ez teljes körű lenne. Sajnos azonban a megjelent törvény, amely múlt pénteken jelent meg, ezt kimondottan csak az éttermi fogyasztásra szűkítette le.
Tehát az, hogyha mondjuk egy cég az üzleti partnereivel elmegy ebédelni, vacsorázni, akkor arra érvényes.
Ez így igaz.
És mire nem érvényes?
Hát, hogyha valaki egy rendezvényt csinál, és ez már nem az üzlet területén van, akkor ezután továbbra is
megmarad. Tehát az adott cégnél mondjuk, hogyha egy karácsonyi partit szerveznek a dolgozók számára, akkor arra már nem érvényes.
Sajnos igen. Jelen formájában mi nagyon szeretnénk, és az összes szakmai szervezet támogatásával készülünk egy beadványra, amelyben jelezni szeretnénk azt, hogy ennek a törvénynek itt bizonyos módosítására lenne szükség. Például...
Ez nagyságrendben nyilván egy nagyobb tétel lenne, gondolom.
Igen, tulajdonképpen jóval nagyobb bevételt tudnánk mozgósítani azáltal, hogyha ez minden területre érvényes lenne, legfőképpen a rendezvények világára, hiszen hogyha egy adott cég, akinek a vezetője 5-6-10 magával elmegy egy étterembe, és ott fogyaszt, és egy 10 milliárdos forgalmú cégről beszélünk, akkor annak az fogyasztásnak a repiadó tartalmát ő könnyedén kifizeti pár 10 000 forintot. És el fog menni, mert neki az üzleti tárgyalás során sokkal kellemesebb környezetben, hangulatban zajlik egy üzleti megbeszélés, tehát eredménye is lesz. Ha ez a cégvezető szeretné a saját dolgozóit motiválni avval, hogy évente egyszer-kétszer egy ilyen 500 fős rendezvényt csinál, ahol esznek, isznak, nagy kanállal lesznek, és jól érzik magukat az emberek, és produkciók, műsorszámok is vannak, akkor ezután, mondjuk egy 10 milliós összeg után ennek a cégnek 33%-ot, azaz 3,3 milliót ki kell továbbra is fizetni. Na ezután már elgondolkodik ez a cégvezető, hogy egyáltalán csináljon ilyet. És az eddigi gyakorlat az volt, hogy akkor nem csinálunk. Tehát vagy például, ha...
Tehát akkor ez azt jelenti egyébként, hogy a vendéglátóipari szektor nem várhat akkor a forgalom növekedést ettől az intézkedéstől, mint amit reméltek, hogy majd
pontosan,
hoz?
Pontosan. Tehát nagyon fontos az, tehát egy jó szándékú intézkedéscsomagról beszélünk, jó szándékúról, de a részletekben van az igazság, és a részletekben talán elveszett...
Hogy a nemzetgazdasági tárca illetékeseivel erről majd egyeztetnek, vagy keresik
nagyon
a kapcsolat?
Igen, hát a közvetlen egyeztetésre lehetőségünk általában a minket felügyelő szervezettel, a Magyar Turisztikai Ügynökséggel van. Mi feléjük már jeleztük, hogy ebben szeretnénk azért változást, és nagyon reméljük, hogy erre nyitott a kormányzat, és ezt még finomítani lehet. Ugyanis valójában nem csak ez a pont, nem csak az első pont, és most nem akarok előbbre rohanni, de a következő pontokban is vannak olyan korlátozó tényezők, amelyek kizárják a vendéglátás bizonyos résztvevőinek a kedvezmények igénybevételét.
Most ugye rögtön a második pontot, akkor nézzük a turizmusfejlesztési hozzájárulás. Ugye ez 4%-ról 2%-ra csökken majd. Hát ez azt gondolná az ember, hogy ez egy étterem vendéglátóhely esetében azért talán egy jelentősebb tétel lehet, és egy komolyabb kedvezmény, nem így van?
Ez így igaz, de ez is csak az éttermekre vonatkozik. Uh-huh. Viszont léteznek büfék, és kaptunk már olyan leveleket. És
ezek a kisebb egységek, vagy igen. Meg van határozva, hogy hát milyen méret?
Üzlettípus szerint van meghatározva. Igen, uh-huh. A rendelet is úgy írja elő, hogy étterem, és ennek megvan a teor besorolása, meghatározása az, akire az étteremre vonatkoznak ezek az engedmények, és ez például kizár egy kis vidéki büfét ennek a lehetőségéből, hiszen hiába csinálja ő helyben a süti a halat, mm-hmm. vagy csinálja
tehát
a lángost.
Az üdülőhely, mondjuk a balatoni szezonról még ugye nem érdemes beszélni, mert most
például, igen.
De hogy a balatoni igen. Vendéglátó egységek, büfék,
kávézók,
rájuk akkor ez nem érvényes.
Nem. Nem. Jelen pillanatban nem. És azért szomorú ez, mert, mint ahogy említettem, nem véletlenül érzi azt a kormányzat, hogy szüksége van a kis vendéglátósoknak a segítségre. Látható ez az üzletbezárások tényéből is.
Hát meg gondolom, ezek a kisbüfék azért többnyire családi kis vállalkozások, családi sőt, vállalkozásokról
nem csak a
kisbüfék,
az egész vendéglátás, mondjuk van 20 000 vállalkozás a vendéglátás területén, ennek a 90%-a mikrovállalkozás. Uh-huh. 99%-a KKV, tehát kis és középvállalkozás. Azaz, ha a 20 000-et nézzük, és annak a 90%-at, ez azt jelenti, hogy 18 000 vállalkozásnál kevesebb alkalmazott van, mint 10 fő. Magyarul egy család, vagy annak a közvetlen hozzátartozói rokonai barátai, akiknél nincs profi könyvelő, különböző olyan szakemberek, ami egy üzletmenet során kellenek. Mindent magának a tulajdonosnak kell megoldania. Többek között...
És nyilván minden dologra érzékenyebben reagál egy kis vállalkozás, és minden változásra.
És nagyon kerüli... annak a szükség... Annak
tehát a kockázatot, gondolom.
Nem csak a kockázatokat, hogy is kerülje a bürokráciát, és az adminisztrációt, és a következő pontokban mindenről szó lesz még, hogy mi az a pont, aminél inkább nem csinálják, és nem alkalmazzák számukra egyébként kedvező módon az adózást, nem használják ki annak a lehetőségét, csak azért, mert adminisztrációval jár. Erre van egy jó megoldás.
Arról a 100 milliárd forintos akciótervről beszélgetünk, 5+1 elemet tartalmazó akciótervről, aminek az elemei éppen most évelején, január-februártól lépnek majd érvénybe, és néhány ponton már túljutottunk, de rögtön itt van például a felszolgálási díj kiterjesztése, ami talán azért is érdekes, mert itt akkor egy kicsit részletesebben is tudunk beszélni szervizdíjról, borravalóval és bérekről, hogy ez egyáltalán hogy áll össze. Mit is kell ez alatt érteni, illetve milyen változásokat hoz a mostani akcióterv, vagy ez a csomag ezen a téren?
Ez egy rendkívül fontos adminisztrációt csökkentő tényező. És ez a pont, ez gyakorlatilag egybe vág avval a javaslattal, amit mi már régóta mondunk, hogy a szervizdíjat, mint fogalmat sokan rosszul értelmezik. A szervizdíj vagy felszolgálási díj sokak számára egy kötelező borravaló volt. Holott eredetileg a törvényalkotó szándéka nem ez volt, hogy ez egy kötelező borravaló legyen, sőt, egyáltalán nem is váltotta ki ezt. Az volt a cél, hogy könnyítse adózás szempontjából, és fehérítse a kifizetések lehetőségét. Magyarul jóval kevesebb adó tartalommal lehet hivatalos kifizetést adni az alkalmazottnak a szervizdíj révén. Hogyha ezt valaki feltüntette.
Igen, csak ennek tükrében most ugye én, mint az étterembe beülő vendég, számomra is néha olyan kusza ez a helyzet, mert ugye van étterem, ahol egyáltalán nincs szervizdíj, nincs feltüntetve ez az étlapon. A legtöbb helyen már van, de ott is különböző mértékkel van, ahol 10%, van, ahol 12%, vagy éppen 15%. Ha jól tudom, akkor magánszemélyek vonatkozásában ugye 15% a maximum feltüntethető, vagy hozzáadható szervizdíj, és hát akkor ott van ezen felül továbbra is az adható borra való. Nehéz ebben eligazodni egy vendégnek, aki beül az étterembe. Segítek. És hogy egyáltalán ez ugye mit is honorálok ezzel, vagy kinek juttatom Igen. én ezt a plusz juttatást vagy költséget.
Na ez a legnagyobb probléma, hogy ezen el kell kezdeni gondolkodni, hogy ezt ki kapja meg, és hogy kapja, és miért lenne. Még egyszer visszatérek az alap tézishez. Ez semmi más nem szolgál, mint van egy bruttó áram, és annak a bruttó árnak a bizonyos százalékát kedvezényes adó.
Bocsáss meg, akkor biztos, hogy nagyon laikus kérdés, de akkor nem lenne egyszerűbb képlet az, hogy a szervizdíjat beépítve az étlapon feltüntetett árba kapnék én egy bruttó árat?
Ez fog történni most?
Tehát mostantól ez lesz.
Pontosan. Aha. Tehát gyakorlatilag a szervizdíj fogalma és a felszolgálási díj fogalma, mint olyan, szükségtelenné fog válni, és megszűnhet.
Uh-huh. Hivatalos és azok ezt, az éttermek, akik eddig nem alkalmaztak szervizdíjat,
azoknak lesz még könnyebb. Megmondom, hogy milyen volt az arány. 20 ezer vállalkozásból mindösszesen 2 ezer használta a szervizdíj intézményét. Kétféle módon lehetett, ez volt talán a keveredés oka. Az egyik az, hogy feltüntett, hogy már tartalmaz az ár a szervizdíjat, a másik, hogy pluszban hozzáadták. Na ez volt számomra a legkártékonyabb ebből a szempontból, mert ez zavarta meg az embereket, hogy na nekem kötelező borravalót kell adnom. Holott, ha fölemeli azt az árat, a vendég úgyis a bruttó árat, amit kifizet a végén, azt jegyzi meg, és az, hogy a szervizdíj pluszban került hozzá, a számára csak egy meglepetés faktor volt a számla végösszegé után. De ha, és sok étterem ezt a megoldást használta, hogy benne van az árban a szervizdíj, gyakorlatilag így is vagy úgy is a vendég úgy döntött, hogy megérte az a szolgáltatás azért a bruttó árért, amit ő kifizetett, szervizdíjjal együtt ezért a visszamegye, vagy sem.
Igen, de azért van egy olyan reakció az étterembe beülő vendégek részéről, hogyha azt látja, hogy van szervizdíj, hát akkor már akkor a borravalót azt nem feltétlenül
és ezért nem adni. Jártak jól a pincérek.
Igen.
Mert ez így van, ezt így is fogták fel. A lényeg, jelen esetben, és most beszéljünk a mostani lehetőségről, ezt gyakorlatilag ennek a szervizdíj intézménynek a lehetőségét kiterjesztette mindenkire külön adminisztráció nélkül. Magyarul eddigi 20 ezerből 2 ezer használta, tehát mindösszesen 10%-a, így a 20 ezerből 20 ezer használhatja úgy, hogy ezt nem tünteti fel, hanem automatikusan a forgalmából a végén a 20%-át a forgalmának kifizetheti kedvező adóteher mellett. Uh-huh. Tehát nem kell se feltüntetni az étlapon, sem győzködni a vendéget, hogy ez most nem a borra való, hanem egyszerűen a saját munkabér kifizetésének a lehetőségét könnyíti meg. Ezen kívül természetesen a vendég adhat borravalót, mint ahogy eddig is adhatott, és ezzel azt a pluszt honorálhatja, amit ő úgy érez, hogy azon a kifizetett összegen felül még pluszban kapott. Azért, mert kedves volt, mosolygott, gyors volt, csinos volt a felszolgáló hölgy, és azt, hogy mindezt olyan gesztusokkal, ami számára, ami nagyon jó benyomást, vendégélményt jelentett.
Akkor a lényeg az, hogy mi vendégek, amikor beülünk az étterembe és fizetünk, akkor ne azonosítsuk a szervizdíjat a borravalóval.
Egyáltalán nem kéne, nem is kellett volna. Sajnos ennek a káosznak az egyik oka az volt, hogy ezt többféleképpen lehetett jelölni.
Nézzük még a következő pontot, mert gondolom, hogy ez is fontos lehet a vállalkozások számára. Egy kedvezményes hitel lehetőség a Kisfaludi Turisztikai Hitelközponttól. Sőt, ha jól láttam, akkor lehetőség lesz vissza nem térítendő állami támogatása a kombinált konstrukciókra is. Szükségük van a vállalkozásoknak a vendéglátóipari szektor vállalkozásainak ezekre a kedvezményes hitelekre? Hát, igen, de hogy most különösen szükségük van erre?
A különösen helyzet, szót én nem használom, mindig szükség van hitelkonstrukciókra, hiszen fejlesztést másképp nem lehet, sok esetben másképp nem lehet elképzelni, csak úgy, hogy...
De az, ezek nagyobb összegek, nem? Egy étteremben azért
akár 10,
konyhai...
10 millió vagy az, hogy... Igen, tehát ezek több tízmilliós vagy több milliós tételek lehetnek. A lényeg ebben az, hogy a lehetőséget igénybe vevőnek fel kell mérni azt, hogy neki ezt vissza kell fizetni. Ez nem munkabértámogatás, ez nem arra van, hogy túléljek egy nehéz időszakot. Csak felelősséggel szabad. Az más kérdés, hogy a konstrukció egyik nagyon szép és hasznos eleme az, hogy 2+1, tehát fölveszek 10 milliót, és akkor kapok 15-öt, az 5 milliót nem kell visszafizetni. Uh-huh. Ez egy rendkívül jó támogatási forma, közvetlen támogatási forma, azonban ennek a 10 milliónak a kamatainak a visszafizetése, az továbbra is ott van a vendéglátós felelősségében, és felelősségére bízva.
Valamilyen kedvezményes hitel.
Ez természetesen a kamat szempontjából az, de ezt csak sugallni szeretném, hogy ezt valami fejlesztésre érdemes igénybe venni, azért, hogy még jobb forgalmat realizáljak.
Van itt egy következő pont, ez a vendéglátóipari kisokos, ami gondolom, hogy sőt, ez már a turisztikai ügynökség tájékoztatása szerint ez a gyakorlati útmutató, ez már el is készült, hát nyilván ez... jogszabályokban és egyebekben nyújthat segítséget a vállalkozásoknak. De van egy bónusz és egy plusz intézkedés, mert ugye 5+1 elemből áll ez a csomag, és erről azt olvasom, hogy papírmentessé tenni, vagy papírmentessé válhat a szektor 2027-től, és ennek révén tovább csökkenhetnek az adminisztrációs terhek. Mit jelenthet ez a gyakorlatban? Vállalkozások számára bír ez jelentőséggel, vagy mi vendégek is tapasztalhatunk ebből a papírmentességből valamit, mondjuk nem lesz étlap?
Akkor kezdjük ebből, és utána visszatérjük meg a kisokosra. Hát megmondom őszintén, én sem tudom, hogy mennyire lesz ez megvalósítható a papírmentesség 2027. januártól, és azt nem tudom elképzelni.
Az jó, ha van egy étlap, mert ugye egyre többször például pontosan, üdülőhelyeken pontosan lehet azzal találkozni, hogy van egy ilyen QR-kódos kis kihelyezett egység az asztalon, és akkor mobiltelefonnal arról leolvasható. De hát azért jó az kézbe fogni az étlapot, és átnézni, hogy...
Én azért, hál' Istennek tudok sok olyan vendéget, akinek nem feltétlenül van QR-kódolvasó kezében, vagy olyan okos telefonja, és egészen biztosan az 50-60 pluszosok azok elvárják azt, hogy a végén, amikor számlát kapnak, akkor az papírformában is meglegyen, és nem azt mondják, hogy akkor nézze meg a telefonját. Én azt gondolom, hogy nem is ez a lényege ennek, hanem az a szándék, hogy a digitalizáció felé menjünk, és ez akkor már elkezdődött, amikor az ENTAK rendszer életbe lépett, és azt azon a területen van még mit csiszolni, finomítani. Az ENTAK, nem akarom terhelni a hallgatókat, de az egy olyan adat, turisztikai adat halmaz, ami a szállodásoknál már nagyon jól működik, tehát ott minden egyes foglalásról előre tudnak, az, hogy honnan jön a vendég, meddől meddig, és mikor mit szeretne, esetleg egyéb programokat is már tartalmaz, és aztán amikor teljesülnek ezek a foglalások, akkor pedig tudják azt, hogy hol, mire, mennyit költött. Ebből nagyon jó statisztikákat, és nagyon jó marketing akciókat lehet készíteni, hogy tudják azt, hogy jaj, most épp Csehországból nagyon kevés vendég jelentkezett, valami miatt pedig ez egy olyan náluk egy ünnep, és akkor még van rá idő mondjuk egy hónappal az esemény előtt, és célzott reklámokkal, marketing akciókkal élénkíteni a kereskedelmet, vagy a keresletet arról az adott területről. Tehát mindenképp nagyon hasznos. A vendéglátásban sajnos ilyen részletes adathalmaz nem áll rendelkezésre egy vendégről. Nem tudjuk, hogy milyen nemzetiségű, hány éves, és hogy
hát igen, szállodai bejelentkezés nyomán ezt egyszerűbb nyomon követni és összesíteni.
De a forgalmi adatokra akkor is nagyon jó rávilágíthat ez az ENTAK rendszer, hogyha ez majd valóban tökéletesen és hibátlanul fog működni, és az óriási előnye az lehet, hogy ebből vissza tudunk anonim módon adatokat kérni. Tehát egy adott üzletvezetője adatszolgáltatóként rá tud nézni, hogy a környezetében anonim módon, tehát nem nevesítve, hol milyen forgalmi adatok vannak, és akkor tudja saját pozícióját is elhelyezni, hogy most jól megy az üzletem, vagy valamit még változtatnom kéne.
Nézzük akkor még röviden, hogy ez az imént említett vendéglátóipari kisokos, ez miben is segítheti a vállalkozásokat?
Mi nagyon régóta azt kértük, hogy a Nébih mintájára, Nébih az ezelőtt 12 évvel kezdett el egy olyan jogszabálygyűjteményt készíteni, amiben az összes az élelmiszer biztonságra vonatkozó jogszabály benne van. Ez Zoltai Anna indította el, az akkori osztályvezető, és ez le van fordítva magyarra, magyarul egy jogszabályt értelmeznek magyarul, és az pedig helyes gyakorlati példákon bemutatva, hogy ez hogyan működik a valóságban. Ez azért fontos, mert mi, akik vállalkozók vagyunk, nem vagyunk profi élelmiszerbiztonsággal foglalkozó szakemberek, de katasztrófavédők sem, és navosok sem. Ezért mi azt kértük eredendően, hogy minden szakterület, aki minket ellenőrizhet, minden hatóság készítse el a maga kisokosát, vagy a jó gyakorlatát és a rávonatkozó törvényeknek a rendszerezését, ezáltal próbálnak segíteni a vállalkozóknak, hogy mi a helyes jogkövető magatartás. Most ezt összesítve, egy kicsit egybegyúrva, a kezdő vállalkozóknak készült el ez a kisokos, amely nagyon sok területen persze finomításra, pontosításra szorul, tehát ez a Nébih kisokost nem váltja ki, meg még jó lenne a NAV-tól is, meg a katasztrófavédelemtől is, a lehető legpontosabb, részletesebb törvényi összegzése a szakterületnek.
Ezek bővíthető, pedig így is
nem csak ezt kell bővíteni.
Elég bőséges tartalom
Nem azt mondom, hogy ezt kell bővíteni, mert 300 oldalas könyvet senki nem kezd el olvasni. Ez tökéletesen jó arra, hogy valaki, mint egy itinert végig lapozva, akár új üzletindításánál, akár régi üzemeltetőjeként tudja azt, hogy mihez tartsa magát. De ha részletekbe akar belenézni, akkor az adott szakterületről az adott hatóságnak kell még elkészítenie, amint a Nébih megcsinált, arra vonatkozóan, hogy mi a lehető legrészletesebb előírás egy adott helyzetben.
Nincs ebben a mostani csomagban, de többször felvetődött az áfa kulcsok és az áfa szabályok kérdése az éttermi szolgáltatásokkal, vendéglátással összefüggésben. Az Önök ipartestülete is többször felvetette ezt. Hát van egy sokak számára, és a vendéglátósok számára is gondolom fura különbségtétel, hiszen a helyben történő fogyasztás áfa kulcsa az 5%-os, ha elvisszük az ételt, az meg 27%-os áfa kulcs alá esik. Hát egy fura helyzet. Miért? Hogyan is lett ez?
2016 óta, amikor megfogalmazódott ez a törvény, rögtön jeleztük, és azóta folyamatosan próbáljuk ennek a finomítását elérni. Az áfa törvény is egy rendkívül jó indulattal és hozzáállással készült el, amely óriási segítség volt, hogy 27%-ról bizonyos feltételek mellett levitte 5%-ra. Azonban benne maradtak olyan anomáliák, hogy például a gyermekélelmezés 27%-os, a könyörgöm, hát
meg a munkahelyi, nem,
meg a munkahelyi is, meg a közétkeztetés, tehát a rendezvényétkeztetés. Tehát könyörgöm, nem az a legfontosabb, hogy az a gyerek minél több értéket kapjon, tehát 1000 forintból kapjon 950 forint értéket élelmiszerben, ételben, avval szemben a 27%...
Ez az mondjuk az óvodai iskolai étkeztetésre,
minden
27%.
Igen, mindenféle gyermekélés közétkeztetés az. És hogyha kimegy szemközt a kínai büfébe, ezt így megkapja, tehát a 1000 forintból 970 forint körülbelül.
Szóval ott helyben fogyasztok, az meg 5%.
Az most ne keverjük a helyben fogyasztást, hanem a gyermekélelmezést mondom, és a normál éttermi fogyasztást. Tehát a gyermekélelmezés az iskolámban belül, vagy a munkahelyi étkezés, ahova nem tud bemenni külső vendég, ott 27% adóteher, áfa teher mellett működik. Ahova be tud menni külső vendég, mondjuk a bankcenternek volt egy étterme, és oda be tud menni külső vendég, és ott csak 5%-kal terhelik, 5% áfával a meleg ételeket.
De ha mondjuk történetesen onnan elviszem az ételt, akkor már...
Akkor már 27%. És ez a másik...
És bocsássam meg, és a kiszállítás, tehát amikor én rendelek 27, egy pizzát, az akkor 27. az is 27%-os.
Nagy eredmény volt az, hogy amikor a pandémia alatt nem lehetett helyben fogyasztani, akkor, mert igen, be voltak zárva, akkor engedték le 27%-os kiszállítási áfáról 5%-ra. Mi azt mondtuk, hogy hát hát megennék ott helyben, de nem lehet bemenni. Akkor így ennek alapján arra zárt időszakra, amikor nem lehetett éttermeket látogatni, akkor 5%-ra csökkent a kiszállítás, de most már ugyanúgy 27.
Most azért az jutott az eszembe, hogy azért ez elő-elő fordul étterembe, biztos, hogy a hallgatókkal is előfordult, velem többször is előfordult, hogy ott helyben fogyasztok valamit, nyilván akkor ez 5%-ot. És akkor kedvesen a felszolgáló azt mondja, hogy amit nem fogyasztottunk el, azt szívesen becsomagoljuk.
Zseniális.
Most akkor, igen, akkor már ilyen meg kell, ha a jogkövető az étterem, akkor ezt meg kéne bontani valahogy a számlában?
Nem. Van a törvénynek egy passzus, amely azt mondja, hogy az eredeti szándékot kell figyelembe venni az áfa, megfelelő áfa alkalmazásához.
Ja, értem.
Magyarul, és itt van a dolognak a rákfenéje, hogy egy 16 éves nyári szünidejét töltő kislánynak, amikor kanalazza a fagylaltot, vagy a pultban áll egy pizzéria pultjában, akkor azt az eredeti szándékot, amit a vendég akkor mond, amikor ő megrendeli azt, amit kér, kell figyelembe venni ahhoz, hogy ő megfelelő áfát alkalmazza. Mondok egy példát. Ha valaki azt mondja, oda megy egyedül, hogy kérek 6 darab pizzát, és én mindet itt teszem meg, akkor 5%-kal kell neki elszámolni. Még akkor is, hogyha egy szelet pizza meg elfogyasztása után azt mondja, hogy hát én a többit elvinném, az 5 egészet, meg azt a 6.-nak a maradékvát. Csomagolja be nekem. Akkor is 5%, mert az eredeti szándék az volt, hogy ott tegye meg. Még hogyha nevetséges is. Volt olyan példa, hogy beültek egy cukrászdába, ellenőrök, nem feltétlen jó indulattal, fogyasztottak, nagyon helyesen 5%-on számláztak le mindent, de volt egy olyan momentum, hogy oda ment az egyik ellenőr a pulthoz, akkor még nem fették fel magukat, és kért 10 a pogácsát, elvitte erre. Ezt elvitte az asztalhoz, leültek, és megették. A kislány 5%-on számlázta nekik. Majd ezután megbüntették ezt az üzletet, mert az eredeti szándék az volt, hogy elvigye. Tehát azt a 10 a pogácsát 27%-on kellett volna számlázni. Hát mi ez, hogyha nem a büntethetőségnek a csümborasszója? Tehát, hogy nem az a lényeg, hogy mi nem akarunk jogkövetők lenni, hanem az, hogy szinte nehéz, vagy lehetetlen, főleg olyan alkalmazotti struktúrában, amiben most szenvedünk, hogy örülünk, hogy munkaerőt kapunk. Hát volt olyan időszak 22-23-ban, amikor megkérdezték, hogy milyen munkavállalót akarsz. Mindegy, csak pulzusa legyen. Tehát annyira nem volt munkaerő.
És most mi a helyzet egyébként, hogyha megpróbálunk egy ilyen helyzetképet felvázolni munkaerő frontján, hogyha föltérképeznénk azt, hogy mennyire okozhat gondot mondjuk egy jó séfet, vagy egy felszolgálót találni.
Jó szakembert mindig nehéz, de önmagában a kisegítő munkakörökre azért nem olyan nehéz, mint volt ezelőtt 2 évvel. Gondoljunk csak vissza arra, hogy 9000-rel kevesebb üzlet, és kb. 20000-rel kevesebb munkavállaló van, akiknek a pótlására azért most, főleg a kisegítő munkakörök pótlására azért nagy segítséget jelentett az is, hogy rengetegen jöttek távol-keletről. Tehát vannak olyan helyek, ahol a mosogatók, sőt már akár a vendégtérben lévők is, vagy vietnámi, vagy tájföldi, vagy maláj dolgozók, akik érdekes, hogy jó hatással voltak a magyar munkavállalóknak a moráljára. És finoman fogalmazva nem feltétlen a munkafrontján akartak hősi halált halni bizonyos kisegítő munkakörök elvégzői. Egyébként az mi területünkről nagyon sokat elszívott az építőipar, amikor az nagyon döngött, 22-23-ban.
Tehát aki mondjuk aki akkor kiszállt mondjuk a pandémia idején, vagy kényszerűen ott kellett hagyni a vendéglátóipari szektort, az nem, többségében nem nagyon tértek vissza?
Az egy más kérdés, hogy sokan igen, ott maradtak, vagy mással foglalkoznak, nem az volt, hogy az építőipar az bátran kifizette azokat a magas bérigényeket, amiket ezek a segédmunkások nálunk mondjuk, vagy a vendéglátásban volt mosogató, az elment egy könyves mellé dolgozni, és ott vidáman megkapta ugyanezt a pénzt, vagy még jobbat, mint a vendéglátásban, csak nem kellett hétvégén dolgoznia, meg este. Tehát nem volt túlságosan jó hatással ránk az akkori konjunktúra az építőiparban. Legalábbis a munkaerő szempontjából. Azután, miután bejöttek ezek a távol-keleti munkavállalók, és ők akarnak dolgozni, ők azért jöttek, hogy pénzt küldjenek haza, ezért ők szívesen vállalnak túlmunkát is, és nagyon lelkiismeretesen dolgoznak. Tehát nincs az a simlizés, ami sajnos itt Magyarországon bizonyos munkakörökben, ilyen egyszerűbb beosztotti munkakörökben divat volt, hogy mindig kevesebbet dolgozni, az úgy sik volt, és érdekes hozzáállású.
Említette az imént a hétvégét, illetve a hétvégi nyitvatartást, és ennek kapcsán az jut az eszembe, hogy több helyen is olvastam, hogy hát sokan jelezték a vendéglátóipari szektorban, hogy hát hétköznapokon szinte drámai a visszaesés a forgalomban, majdhogy nem hétvégére, a legtöbb helyen hétvégére koncentrálódik a forgalom, és ezért a nyitvatartást is ehhez alakították, hogy van, ahol a hét első felében nem is nagyon nyitnak ki, vagy valami korlátozott nyitvatartás van, és inkább ez a péntek, szombat, vasárnap. Ez is azért egy nehézséget jelent, vagy ez egy ilyen kényszerű visszalépés?
Hát ez mindenképp a gazdasági oldalról nézve, ez költségkímélés, hogy hétfő, kedden, szerdán, amikor a forgalom töredéke realizálódik, akkor nem
hívok embereket. Hát igen, csak ez embereket. Az üzletbevételben, a munkabérekben gondolom azért ez...
Kevesebb embert kell alkalmazni, és ez már jelent egyfajta megtakarítást. Sajnos nem tudunk mit tenni avval a szándékkal szemben, hogy az embereknek a költési szándéka az szerényebb. Bármilyen forgalomélénkítő trükköt ki lehet találni, ha nem akarnak többet költeni, és nem fognak...
És főleg nem keddeste akarnak menni, hanem inkább péntek vagy szombat este akarnak menni étterembe.
Akkor ez számunkra az egyetlen racionális megoldás, hogy szűkíteni a nyitvatartási időt és az alkalmazotti létszámot.
Az árak egyébként, hát nyilván beszéltünk arról, hogy ugye itt volt egy masszív energiaköltség emelkedés, munkabérek emelkedtek, az élelmiszer árak, az alapanyagok, a beszerzési árak emelkedtek, tehát nyilván, hogy ez mind-mind meg kell, hogy jelenjen az étlapon, az árakban.
Meg kéne.
De hogy nem jelennek,
nem
meg
úgy
nem tud megjelenni. Tehát van, amit az étterem tulajdonosnak, üzemeltetőnek úgymond be kell nyelnie?
Pontosan, tehát mi nem követhetjük az inflációt indokolt mértékben, mert abban a pillanatban büntet a vendég. Tehát nem megy el. Aki ezt megpróbálta megtenni, nagyon jól menő üzlet, volt rá példa.
Kellett, hogy zárjon,
hanem is bezárni, de 30%-kal 40-nel esett a forgalma. Észhez kellett térnie, és racionálisabban szervezni a munkáját, költségkímélőben.
De nagyon árérzékenyek vagyon mi vendégek? Tehát nagyon,
de
tehát nem csak az étlapnak a bal oldalát nézzük, hanem elsőként inkább a jobb oldalat, az feltüntetett árakat nézzük.
De nem ez a baj, hanem az, hogy az a szükséglet, az mindig háttérbe szorul, amikor félelme van a jövőbe vetett dolgokkal szemben az embernek, hogy most ő étterembe menjen, vagy ne menjen. Tehát az nem az elsődleges, hogy azért nem megyek, mert nagyon drága, az csak a másodlagos, az elsődleges az, hogy egyáltalán elmenjen, ha meg ott van, akkor azért megnézi, hogy mit, például kevesebb fogást fogyaszt, nem iszik esetleg alkoholt, vagy nem a legdrágább fogásokból választ. De én azt gondolom...
Egy menüsort már ritkán eszünk végig, tehát inkább az van, hogy...
Hát
hogy
két leves, fogás, és akkor egy leves főétel, vagy egy főétel és egy desszert, de lehet, hogy a saláta elmarad, vagy előtel nem lesz, és én azt gondolom, hogy a legfontosabb az, és az emberekben ez egy teljesen természetes igény, hogy találkozhassunk, együtt lehessünk, és élményt kapjunk, és ehhez az élményhez nélkülözhetetlen a vendéglátás, az étterem hangulata. Ezt nem lehet otthon megkapni, nem csak azért, mert dolgozni kell vele, hanem azért, mert az ember szereti azt, ha kiszolgálják, és szereti azt, hogyha változatos hangulatban és környezetben is ételekkel tudja kielégíteni a saját vágyait, és én azt gondolom, hogy talán a pandémia volt arra egy nagyon jó példa, hogy mennyire megviseli ezt az embereket az, hogyha ezt nem tehetik meg. Ott nem csak anyagi és egyéb kérdés volt a pandémia eredménye, hanem nagyon súlyos mentális következményei, de ezt megint nem az én dolgom megítélni, hanem inkább pszichológusok, pszichiáterek tudják megmondani, hogy mennyit embert viselt meg az, hogy el volt zárva attól a lehetőségtől, hogy valakivel találkozzon, beszélgessen.
Hát mi is lehetne ezek után jobb végszó, mint az, hogy ha tehetjük, akkor járjunk étterembe.
Jaj, minél többször és minél többet. Többet. És bízom benne, hogy azt az élményt, amit ott kapnak, azt semmi más nem pótolja.
Köszönöm szépen a beszélgetést, köszönöm, hogy eljött hozzánk az elmúlt órában. Kovács László, a Magyar Vendéglátóipar Testületének elnöke volt a vendégünk itt az arénában. A műsor elkészítésében Erdei Tamás főszerkesztő vett részt, én pedig Kocsonya Zoltán voltam. Köszönöm, hogy velünk tartottak.